Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején álljunk Isten elé imádattal, hódolattal, és énekeljük most az új énekeskönyvünknek a 119-es számú énekét, amely így kezdődik: Lelkem, áld az Urat.
Bármi ér ma, bármit rejt az út előttem. Hadd szenjek este is majd hálával. Nekem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Az égig ér, nem szűnök énekelni jóságodról. Tízezer ok van, hogy szentjek még. Nekem áld az Urat, áld az Urat, egyedül ő.
Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, áld meg összegyülekezésünket, ige hallgatásunkat, annak befogadását, megtartását. Amen. Márk evangéliumának a 8. részéből olvasom az igét, a 34-től a 38. versig. Ekkor magához hívta a sokaságot, tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszi. Aki pedig elveszi az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal.
Imádságban válaszoljunk most az igére. Urunk, annyira furcsa ez a paradoxon, hogy most elveszítsük az életünket, vagy megtartsuk az életünket. Olyan nagyon szeretnénk ragaszkodni hozzá, és most, amikor ezeket a nehéz időket éljük, akkor különösen is felértékelődik minden olyan erőfeszítés, amit azért teszünk, hogy a földi életünket amennyire csak lehet a legjobb egészségben megőrizzük, és hogy egymásra is vigyázzunk. De mégis, Urunk, te valami önfeladásról, vagy a saját életünk feláldozásáról beszélsz. És mindezt úgy mondod, mintha ez lenne az életnek az útja, te érted. Urunk, most úgy jövünk hozzád, mint akik megvalljuk, hogy nagyon szeretjük az életet, és ragaszkodunk hozzá. Még hogyha nem is látunk benne sokszor sok örömöt, akkor is igyekszünk minél komfortosabbá, vagy kényelmesebbé tenni a számunkra. És megvalljuk neked, hogy nem sok kedvünk van szenvedni. Sőt, hogyha választási lehetőségünk van, akkor igyekszünk a kényelmet választani, igyekszünk azokat a helyzeteket előnyben részesíteni, amikor mi jöhetünk jól ki a dolgokból. Látod, hogy sokszor át is lépünk határokat is. Milyen sokszor sértünk meg másokat. És milyen sokszor gyalogulunk a te felségterületedre is, és kívánunk olyan dolgokat, amelyekkel elszomorítunk, vagy haragra indítunk. De mégis úgy érezzük, hogy a boldogságunkhoz mindenhez jogunk van. Megvalljuk neked, hogy sok önzőség is van bennünk. És kérjük erre a te bocsánatodat. Hiszük, hogy ezek miatt nem is nagyon jöhetnénk eléd, a Szent Isten elé, semmi keresnivalónk nem lenne itt. De most mégis abba a kegyelembe kapaszkodva jövünk, amelyet az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk, amelyet nyilvánvalóvá tettél ott a kereszten, amelyet meghirdettél a győztes elvégeztetett kiáltással, és amelyet hajlandó vagy a mi életünkbe is elhozni. Urunk, köszönjük, hogy te keresel bennünket. Köszönjük, hogy ez a mai délelőtt is egy olyan alkalom lehet, amikor hívsz és vársz az Úr Jézusért minket a veled való közösségbe. Amikor nem szégyenkeznünk kell a bűneink miatt, hanem letehetjük a bűneinket. Ahol nem bújdosnunk kell előled, hanem elfogadhatjuk a te bűnbocsátó és gyógyító közbeavatkozásodat. És ahol várhatjuk azt, hogy ha kiszolgáltatjuk magunkat neked, akkor te csodákat teszel az életünkben. Kérünk téged, hogy most így áld meg a te ígédet, add a te szent lelkedet, hadd találkozzunk veled, és hadd, hogy azt halljuk, amit hallanunk kell. Legyen tiéd a dicsőség mindenért. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a következő énekünkkel, 167. énekünk, Szentlélek, úgy kérünk.
Reménységünk belőled fakad, hogy
ha szívünk, lelkünk mindentől szabad. Kérünk, szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk, hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a lelket, úgy kérünk Istenünk. Ajándékul lelket küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem néki éljünk, aki értünk életét adta. Mi is hátadjuk most néked életünk. Szívünk, életünk, hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a lelked, úgy kérünk Istenünk. Küldd el a lelked, úgy kérünk Istenünk.
Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan ez megvan írva a Római Levél 12. fejezetének az első két versében. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hogyha a liturgiás lapot már a kezünkbe vettük, akkor esetleg felfedezhettük, hogy mi a címe a mostani igehirdetésnek, a kedves áldozat. És már megfogalmaztam a címet, mikor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez egy furcsa kriminek is lehetne a címe, de mégis szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem arról lesz szó, hogy valakinek a kedvese egy büntény áldozata lett, de mégis áldozatról fogunk beszélni. Méghozzá a mostani igehirdetés illeszkedik abba a sorozatba, amelyben már benne vagyunk néhány alkalom óta, és ebben a sorozatban már kimondásra került ez, hogy a mi életünknek a célja, az nem más, mint Istennek a dicsősége. Hogyha meg kéne fogalmaznunk azt, hogy miért is vagyok ezen a földön, akkor azt gondolom, hogy az utca embere nagyon sok mindent tudna írni erre a papírra. Lehet, hogy lenne, aki azt mondaná, hogy semmi értelme az egésznek. Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy na, azért vagyok itt, hogy boldog legyek. Tamási Áron azt mondja, hogy azért vagyok itt, hogy valahol otthon legyek. Igaz? Nagyon sokféle célt meg tudnánk fogalmazni. Hogyha Isten szavára nyitott a fülünk, akkor ő ezt a javaslatot teszi nekünk. Ő így gondolkodik, ez az ő értékrendje, és a teremtésnek az alapja is, hogy a maga dicsőségére teremtett bennünket. És ez magában hordozza ezt is, hogy az élet valójában tetszik, nem tetszik, igazából nem én rólam szól. És a saját életem sem rólam szól igazából. Hát ez meg hogy lehet? Ez elsőre egy elég meredek gondolatnak tűnik, mert hogy szeretjük, ha a dolgok rólunk szólnak, szívesen vagyunk a magunk figyelmének és boldogulni akarásának a középpontjában. Hát ha ez mégsem így van, hogyha erről lemondunk, az mindenféleképpen egy súlyos áldozat. És erről az áldozatról beszél most itt Pál apostol, erről ír, az önmagam átadása, önmagam odaszánása Istennek, és egy kicsit hordozza ezt a gondolatot, hogy a nehezen megszerzett függetlenségemet valamilyen módon föladom, föláldozom. Gondoljunk csak bele, hogy milyen sokat küzd az ember azért, hogy a függetlenséget megszerezze. Milyen hosszú az egy gyermekkor, amikor hatalom alá vetett emberek vagyunk. Gyerekeim nagyon sokat panaszkodnak mostanában így, ahogy a serdülőkort nyalogatják, hogy milyen nehéz hatalom alá vetett embernek lenni, bezzek, ha 18 leszek, olyan messzire megyek, hogy aztán nem is láttok többet. És én is emlékszem arra, bár nagyon szerető szüleim voltak, egy nagyon jó családban nőttem föl, de mégis emlékszem arra, hogy milyen felszabadulást jelentett, amikor felnőtt lettem. És emlékszem arra is, hogy hát az iskolában elég sok gátlással küzdöttem, és soha nem mertem nagyon visszaszólni a tanároknak, én nem az a fajta gyerek voltam, voltak ilyenek helyettem is, de hogy emlékszem egy konkrét szituációra, amikor az egyik tanárom félreértett valamit, és nagyon csúnyán lekiabált. És én meg ott álltam és ebegtem, habogtam az iskola udvaron, és nem nagyon mertem megvédeni magamat, mert ezt éreztem, hogy ha feszítem a húrt, akkor ebből hát beírás lesz. És az meg senkinek nem hiányzik. És aztán utána telnek múlnak az évek, és hát elbalagul az iskolából, jön a gimnázium, jön az egyetem, megszületnek a gyerekek, és milyen érdekes, a gyerekek óvodája pont az iskola épület melletti épületben volt. Úgyhogy amikor hordtam a gyerekeket, akkor hát addigra már az iskola nem abban az épületben működött, elköltözött onnan, úgyhogy az autóval, amikor megérkeztem, vittem a gyerekeket iskolába, akkor az iskola udvarán parkoltam. És elmondhatatlan elégtétel volt ezt átélni, vagy látni, hogy ott van a szemem előtt ez a pici, megszeppent gyerek, akit éppen letorkol a tanár, és most meg kiszállok az autóból, és végig slattyogok az iskola udvaron, és senki nem szól egy szót se, hogy én beálltam autóval az iskola udvarára, mert felnőttem. Micsoda érzés függetlennek lenni. Hát na, ezt sokszor hálás voltam ezért. És hát aztán most akkor meg előveszünk ezt a témát, hogy nagy nehezen megszereztük, és mégis valahogyan föl kell adni. Miért kéne feladni? Egyáltalán kinek mi köze van az én függetlenségemhez? És mégis amikor az igéhez fordulunk, akkor valami ilyesmit látunk, hogy az alapállás az ez, hogy az én helyem az Isten dicsőítése. Az önmagam átadása. Sokféle megfogalmazást hozza erre a Biblia. Magam odaadása, odaszentelése, hívja így is, hogy a keresztem fölvétele, valami tehernek az Úrért való hordozása, amit magamtól egyébként nem hordoznék. Ha független ember maradok, akkor egy újjal se érintem ezeket a terheket, de mivel Krisztushoz tartozom, ezért bizonyos dolgokat magamra nézve kötelezőnek veszek. Föláldozom önként a magam függetlenségét sok területen. Azt mondtuk, hogy az én helyem, az Istentől kirendelt helyem, és a teremtéssel összefüggésben megtalálható helyem, az nem más, mint a dicsőítés. És amikor ezt a szót mondom, akkor érzem is, hogy furcsán cseng ez a szó. Nem egy nagyon szép csengésű szó. Mi az, hogy dicsőítés? Egy olyan kultúrában élünk, ahol, ha valaki dicsőítenek, az már eleve gyanús. Hát még, hogy esetleg én dicsőítsek valakit. Miért? Kit kéne dicsőítenem? Dicsekedni, azt még azért csak-csak megtesszük, de hogy valakit dicsőítsünk, vagy valaki esetleg, ne adj Isten, el is várná, hogy engem dicsőítsenek, na ez már azért sok. Felemás érzéseink vannak ezzel kapcsolatban, és valóban nem szeretünk senkit isteníteni. Nem akarunk, bocsánat, a csúnya kifejezését nyalizni, nem akarunk senkinek. És most erről olvasunk, hogy tényleg ez kellene az Istennek? Hát nem öncélúság ez? Sokat vagyok fiatalok gyerekek között, hittanórákon is, és hogyha szóba kerül ez a téma, akkor látom rögtön a megrökönyödést az embereknek a tekintetén, hogy micsoda dicsőíteni? Na nem már. Hát miért kéne már? Isten, hogy lehet ennyire önközpontú, hogy neki az én dicsőítésem kelljen? Hogy én nekem ez legyen az életem fő tevékenysége, hogy ő neki hódoljak? Hát ez botrány. Hát sokféle véleményünk lehet róla, de tény, ami tény, ő Isten, én pedig ember vagyok. És ez a kettő soha nem fog egy szintre kerülni. Ha megismerem, megszeretem, ha közeli kapcsolatba kerülünk, akkor se fog ez a tény megváltozni. Ő megmarad Istennek, én pedig megmaradok embernek. Ő az alkotó, és én vagyok a teremtmény. Egy pillanatra játszunk el ezzel a gondolattal, jó, hogy az alkotó és a teremtmény milyen viszonyban vannak egymással. Az ember is teremt. Sok mindent teremtünk magunknak. Az ember is teremt magának bizonyos eszközöket. Mégsem érezzük, hogy ez olyan nagy zavó dolog lenne. Nem érezzük helytelennek. Például az építészetben. Nézzünk csak körbe, itt vagyunk ebben a templomban, és ahhoz, hogy ne ázzunk meg, egy ennél sokkal egyszerűbb épület is elég lenne. És mégis valamiért ez a gyülekezet úgy döntött, hogy ez az épület épüljön föl, a többféle terv közül lehetett választani, és ugye hát ez volt az, ami elnyerte a többségnek a tetszését. És ha körbenézünk, hát nem csak azt a célt szolgálja, hogy éppen most meg tudjuk tartani az Isten tiszteletet úgy, hogy nem leszünk vizesek a végére, hanem hát ha szétnézünk, látjuk, hogy van valami, ami megmozdítja az embert, hogy ennek van egy szépsége ennek az épületnek. Sok minden másra is tudjuk használni, ami nem elengedhetetlenül szükséges. Csak egyet említsek, az ifisekkel tudunk Szardínia bújócskázni. Sok mindenre lehet használni ezt az épületet. Tulajdonképpen egy egyszerűbb is elég lenne. De mégis, amikor ez az eszköz megszületik, emberi alkotmány, akkor az ember igyekszik valahogy komfortosabbá tenni, szebbé tenni, és valahogy nem szégyeljük azt, hogyha beszél egy kicsit az épület az alkotójának a kreativitásáról is, az ember szép érzékét is megsimogatja egy picit. Semmi rosszat nem érzünk ebben. Sok eszközt használunk. Az ember használ világító eszközöket. Fényesebb legyen az életünk. Esetleg, most nekünk nincs templomkivilágítás éjszaka, de látunk szép épületeket kivilágítva éjszaka. Mi a célja ennek? Hát nem az, hogy a tervezőnek a kreativitását, vagy a jó ízlését reklámozza, vagy valami szépet mutasson meg egy emberi alkotásból. Gyönyörködünk benne. És hát vannak olyan alkotások, műalkotások, amik tulajdonképpen semmilyen más célt nem is szolgálnak. Csak ezt, hogy gyönyörködtessenek. Gondoljunk csak egy szép festményre. Mire lehet használni? Fölteszem a falra, és gyönyörködöm benne. És azt mondom, hogy hú, ez a Van Gogh, ez a Monet, micsoda festő volt. Hát nem tesszük fel a falra, őket inkább a múzeumban nézzük, de gyönyörködünk. Ezért megyünk oda, hogy az ő művészetükben gyönyörködjünk. És hogy egészen hétköznapi dologról beszéljünk, amikor ebédet főzünk, hát attól se csak azt várjuk, hogy pusztán életben tartson bennünket. Ezek a produktumok is hirdetik az alkotójuknak a leleményességét, a szépségét, szép érzékét, a kifinomult ízlését. És hát gondoljunk csak arra, hogy milyen furcsán is néz neki, vagy hogy előfordult-e már, hogy valaki esetleg a feleségét megrótta, vagy mondjuk az édesanyját, hogy túl finoman főztél. Nem, ez, mi ez a nagy puccolás? Most miért kell úgy fölvágnod a jó ízléseddel? Minek kell ez a só, a bors, nagy Isten, még Major Anna is? Hát simán meg lehetett volna főzni ezt a húst. Azon is el vagyunk. De mégis, amikor valaki beletesz egy elkészült dologba szép érzéket, ízlést, kreativitást, semmi rosszat nem érzünk. Nincs egy ilyen nagyzoló érzésünk, hogy jaj, most mit kell úgy fölvágni. Ennek ellenére, amikor Isten teremt, hát érdekes, miért érezzük furcsának, hogy valamit vagy valakit azért alkot, hogy gyönyörködhessen benne. Az ő alkotásai vagyunk, és amikor elgondolt, amikor megalkotott bennünket, akkor ezt ő azzal a szándékkal tette, hogy gyönyörködhessen bennünk. Hogy a szavainkkal, a tetteinkkel, de csak a puszta lényünkkel, akár csak a lélegzetvételünkkel is hirdessük az ő alkotó nagyságát, dicsőségét. Tényleg elismerem, elég furcsa az, hogyha valaki isteníti magát, hogyha valaki úgy viselkedik, mintha ő lenne Isten, hogyha elfogadja, sőt esetleg el is várja a hódolatot, visszás. És ez valójában minden esetben megbotránkoztató, kivéve akkor, hogyha az illető valóban nem más, mint maga Isten. Akkor valahogy a helyére kerülnek ezek a dolgok. Na hát, mi is a dicsőítés? És mi nem dicsőítés? Hadd szögezzem le rögtön az elején, hogy a dicsőítés az nem valaminek az elérése. Nem valami behízelgés azért, hogy Istennél valamit elérjünk. A római levélnek a 12. fejezetét olvastuk most, és az első 11 fejezetben rengeteget olvasunk arról, hogy tulajdonképpen minden a miénk. Az embernek az egész történetét fölöleli a római levélnek az első fele. Elmondja azt, hogy igen, elszakadtunk az Istentől, az ő dicsőségére teremtettünk, elszakadtunk tőle, de megváltott. Beszél nagyon, nagyon kézzelfogható és megindító módon a keresztről, arról, hogy Krisztus mit végzett el, hogyan békített ki az atyával, hogyan szerzett meg mindent nekünk. Az első 11 fejezet elmondja azt, hogy minden a miénk. Ehhez nem tudunk többet hozzátenni. Krisztus úgy kibékített minket az atyával, hogy nem tudunk jobban kibékülni ő vele. Annyira saját édesapánk lett, hogy nem tudunk közelebb kerülni hozzá annál, amennyire Krisztus közel tud vinni. És Krisztus mindezt elvégezte, múlt idő. Tehát biztos, hogy a dicsőítés, amiről a 12. fejezetben fog beszélni, az nem azt célozza, hogy na valamit még kieszközöljünk az atyánál. A maximum az enyém, mindjárt az út elején. És mindez úgy igaz, hogy nem kell közben a ranglétrát megmászni, nem kell fejlődni, mindenki van fizetve. Bibliai szóhasználata azt mondhatjuk, hogy meg vagyok váltva. A megváltó mindent rendezett. Az Isten dicsőítő ember tehát nem elérni szeretne valamit, hanem egyszerűen csak örvendezik annak, aki mindezt a jót neki adja. A szíve csordultig van hálával, boldogsággal, csodálja az Urát. És mindezt szeretné ki is fejezni az ő Urának. Mi a valódi dicsőítésnek a módja? Hát ez egy jogos kérdés. Mit adhatok az Istennek, aminek ő örülhet? Ugye amikor közeledünk a karácsonyhoz, ha még esetleg nem éreznénk, akkor csak nyugodtan nézzünk be az osamba. És hát ilyenkor mindig az embernek eszébe jut, hogy húha, el kéne kezdeni gyűjtögetni ezeket az ajándékokat. És nem az a nagy dolog, hogy az ember vegyen valamit, mert ezt meg tudjuk tenni, hanem az a nagy dolog, hogy olyan valamit vegyek, aminek a másik majd örülni tud. Hát ehhez leleményesség kell, kutató munka, esetleg egy-egy elejtett szóra odafigyelni, akár heteken, hónapokon keresztül lehet gyűjtögetni az ötleteket, és aztán amikor már a célegyenesbe fordulunk, és még mindig nincs meg az ajándék, akkor kezdünk pánikba esni, mert annyira fontos, hogy örömöt tudjak szerezni annak, akit szeretek. És hát aztán erre nem sajnáljuk se az időt, se az energiát. A mindenható Istennek adhatok én olyat, aminek ő örülhet? Egyáltalán minek tudna ő örülni? Mire lenne szüksége? Mi az, ami nem az övé amúgy is? Talán adomány? Dobjak pénzt a persejbe? Na, ennek fog majd örülni. Néhány imádság? Attól boldogabb lesz? Az, hogy jól viselkedjek, vagy egy kicsit jobban viselkedjek? Legyen pár cserkészes jó cselekedetem, és mondjuk ez lehetőség szerint minden napra jusson azért. Mit adhatok neki, amit ő szívesen fogadna? Egy esküvőn is igyekszünk odafigyelni arra, hogy hát ha már ajándékot viszünk, akkor lehetőleg ne a miénk legyen az 5. kávéskészlet. Valami hasznosat szeretnénk, valami olyat, ami tényleg örömre fakasztja az ifjú párt, akik fontosak nekünk. Hát a mindenség Urának mit adhatok, mi az, amit ő örömmel fogadna? Erre a kérdésre keresi a választ az apostol a 11. fejezetnek a végén és a 12-nek az elején. Az előző fejezet, ezt nem olvastuk föl, de így végződik. Az Isten nagyságát csodálja az apostol. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség, mint örökké. Az Isten nagyságát magasztalja, és azt mondja, hogy hát minden az Úré, minden az Úré. Mit adhatok neki? Teljesen jogos a kérdés. Én egy egyszerű porszem teremmény vagyok, és a mindenség Ura az, akinek én szeretnék örömöt okozni. Hát mivel lehet neki örömöt okozni? Így folytatja. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Mégiscsak van valami, amit a mindenható Istennek én is adhatok. Ezek szerint Istennek nem kell valamennyi a fizetésemből, nem tart igényt egy kis nehezen kigazdálkodott őre szánt időre sem. Nem lesz boldogabb néhány lelkiismeretesen elhadart imádságtól sem. Minden az övé. Ezek nem kellenek neki. Hát akkor nem adhatunk neki semmit, amit örömmel fogadna? De igen. És mi a válasz? Hát tulajdonképpen ez magamat. Ez az ajándék az Istennek. Ez az, amit ő szívesen fogad. És hadd mondjam azt, hogy ez a minimum, ami ajándékként szóba jött az Istennel szemben. Az egésznél kevesebbet nem kér. Nem kell a felesleg, nem kell a hulladék, én kellek. Hát mi az, ami a hatalmas Istennek nincs a kezében, ezen az egész földkerekségen? Most hadd mondjam így, hogy az én szívem, az én elköteleződésem iránta. Az én nálam van. Az nem ő nála. És lássuk meg Istennek a nagyra becsülését, meg azt, ahogyan bennünket tiszteletben tart. Kiharcolhatná, hogy az én szívem, a gondolataim, a döntéseim meghozatal, ez mind-mind az ő uralma alatt legyen. Erővel keresztül vihetné, hát lenne hozzá hatalma. Van annyira hatalmas, hogy meghódítson. Ennek ellenére Jézus mégis azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Meghódíthatna erővel, hatalommal, de nem ebben akar gyönyörködni, hanem abban, ahogyan én saját magam, a saját szabad akaratomból úgy döntök, neki adom magamat. Ez az, ami örömre indítja az Istent. Amikor gyerekeknek beszélek erről, akkor hát ilyen példákat szoktam nekik mondani, hogy Isten nem gépeket akart teremteni, hanem embert alkotott. És természetes dolog, mindannyian ismerjük, hogy hát nem dicsérjük meg a fűnyírót, amikor gondosan levágja a fűszálakat az úton, amerre éppen tolom. Nem szoktunk dicsekedni a hűtőszekrénnyel sem, hogy hidegen tartja az ételünket, amit belepakoltunk. De még a számítógépünket sem szoktunk megsimogatni, hogy jaj, de rendes számítógép, tényleg oda másolta a fájlt, ahova én mondtam neki. Hát ők gépek, nem tudnak más tenni. Csak engedelmeskedni. Másik oldal, ha viszont a gyerekeim összeszedik a kertben a bokor alá hullott magyarókat, amikor éppen messengerezni is lehet az osztálytársaikkal, na annak tudok örülni. Akkor tényleg a szívem megtelik örömmel. Miért? Nem azért, mert kirugdostam őket a bokor alá, hanem azért, mert ők azt mondják, hogy apa ennek örülne, én nem szeretem a magyarót, de neki összeszedem. Istennek nem kell az, amit mi összetudnánk kuporgatni neki. Lényünket se fogja hatalommal ledarálni és meghódítani magának, akár akarjuk, akár nem. Sőt, ha valaki mindvégig ellenáll neki, Isten nagyon diplomatikus, ha valaki mindvégig ellenáll neki, akár az egész örökkévalóságot is élhetjük nélküle. Micsoda szabadság. Zárójelben jegyzem csak meg, hogy ezt hívjuk kárhozatnak, egy örökkévalóságon keresztül az Isten nélkül lenni. Nem folyamodik erőszakhoz, bár hatalma és joga is lenne hozzá, eljárt mit tesz? Zörget. Az ajta előtt állok és zörgetek. Türelemmel jelzi, hogy hát így tudnál nekem örömöt szerezni. És vár. Ha én önként mozdulok, hogyha megnyitom magam előtte, na ez a kedves áldozat. Erre buzdít Pál apostol bennünket. Azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim. Okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Hogyha ezek szerint joga van hozzá, Isten megilleti, méltó rá, akkor miért nem történik mégsem? És ez egy olyan pont, ahol hát sokáig, sokan talán eljutunk odáig, hogy elvben igen, támogatjuk ezt, de mégis valahogy a gyakorlati életben ez nem szokott mindig átsorogni. Mi lehet az akadálya saját magunk odaszállásának? Hát akár mondjuk egy ilyen ellenvetés is, hogy én nem akarok senkit sem imádni, én független vagyok, és szeretnék az is maradni. Hadd mondjak egy ilyen kiábrándító igazságot, amit nem én találok ki, hanem az Isten kijelentése alapján mondom, hogy nincs olyan, hogy független vagy. Ezt fájdalmasan időről időre saját bőrömön is megtapasztalom, akár ilyen egészen hétköznapi dolgokon keresztül is, mint hogy múlt héten vártam egy csomagot. Külföldről rendeltünk egy sütőt, nagy terveket fűztünk hozzá, ez egy ilyen kempingezésre alkalmas sütő, és már így, hát régóta fenem rá a fogam, most érkezett el az idő, hogy ez megérkezzen, és hát szőttük a terveket, hogy de jó, már jött a levél, már a harmadik levél, hogy már Magyarországon van, már hozza a futár, már átvette, elmondták azt, hogy melyik órában fog majd megérkezni, és hát várjuk, és nem jön. És várom, és még mindig nem jön. Eltelik az óra, a következő, a harmadik, és hát végül este már írok egy levelet, hogy na, mi a helyzet, az adott időben nem jött semmi. Kiderült, hogy hát A cím jó volt, de mégis valamiért a futár nem találta meg a helyet, és hát visszavitte magával a csomagot. És akkor megpróbáltam gyorsan még telefonálni, fölvette az automat a hívást, meghallgattam a megfelelő menüpontokat, és valamit félre nyomtam, úgyhogy újra kellett hívni őket, és az új hívás során már ez volt az üzenet, hogy nem vagyunk elérhetők. Legközelebb hétfőn. És megtörténik az emberrel. A nagyon furcsa az volt, hogy mi az én reakcióm erre. Annyira beleéltem magam, annyira számítottunk rá, és hogy tényleg vártuk, meg ki voltunk éhezve, hogy amikor ez megtörtént, akkor ezt éreztem, hogy ez a világ egy sötét, gonosz, barátságtalan hely, és itt nincs értelme élni. Miért? Mert nem jön meg a sütő. És ez egy olyan horderejű kérdés, ami beárnyékolja az egész életet, mert ha nem jön meg a sütő, nincs értelme élni. Azt hiszem, hogy érezzük mindannyian, hogy ez nem egy egészséges kötődés egy használati tárgyhoz, hanem hát túlnő magán ez a bizonyos sütő. És utólag azt mondom, még hálás is vagyok Istennek a szedít figyelmeztetéséért, hogy azt mondja, hogy nem veszed észre, hogy ez már kezd a bálványimádás kategóriájába csúszni. Hát én itt vagyok neked, ezt téged nem tud örömre deríteni? A sütő az nagyobb boldogságot okoz? Na, nincs olyan, hogy függetlenek vagyunk. Még akár egy egyszerű használati tárgy is, úgy az ujja köré tud csavarni bennünket, hogy hát ha nem Istent vesszük körbe hódolattal, akkor majd találunk magunknak olyan eszközöket, amelyeket körbe tudunk venni hódolattal. És ez csak egy egyszerű tárgy. És akkor még nem is beszéltünk drágább tárgyakról, amik szintén istenemmé tudnak válni. Nem beszéltünk az autónkról, a házunkról, a kertünkről, a munkánkról. Nem beszéltünk a szerelmünkről, a gyermekünkről, a szabadságunkról, a kényelmünkről, a szabadidőnkről, a sportunkról, a tiszta lakásunkról, a macskánkról, a telefonunkról, a PC-s vagy az okostelefonos játékainkról, és ki tudja, meddig lehetne sorolni. Független vagyok. Hát mennyire nem természetes. Arra lettem teremtve, hogy nekem Istenem van, és ha nem az élő Isten az én Istenem, hát akkor találok valami mást, ami az Istenem lehet. Nem jogos az ellenvetés. Független akarok maradni. Nem akarok senkinek sem szolgálni. Nem akarok senkit imádni. Fogunk imádni. Mi lehet az akadály még az odaszállásnak? Elképzelhető, hogy nem értjük teljesen, hogy mit jelent valójában. Lehet, hogy megpróbáljuk Istent lekenyerezni. Akár valami kevésbé fájdalmas darabkával az életünkben. Hadd mondjam az igazságot, hogy nem kell lekenyerezni az Istent. Jézus mindent kifizetett. Érdekes, hogy Pál apostol itt azt mondja, hogy szálljátok oda ti testeteket. Miért a testet említi? Miért nem a lelkünket? Azt megszoktuk, hogy az olyan lelki dolog, Istennek a lelkünkkel. De ő mégis a testről beszél. Szálljátok oda ti testeteket. Azt gondolom, hogy biztos van benne egy ilyen tényező, hogy tulajdonképpen a testünk annyira hozzánk tartozik, itt a Földön sehova nem tudunk menni a testünk nélkül. Mindent a testünkkel csinálunk. Még amikor gondolkodunk, az is a testünknek egy bizonyos szervén keresztül történik. Tehát azt mondja, hogy amit van, azt add oda. Szánd oda a te testedet. Ez kell az Istennek. Ami fölött rendelkezel. Ugye ismerjük ezt a védekezést, vagy mosakodást, amikor egy bizonyos programra nem tudunk elmenni, és sajnálkozva mondjuk, hogy hát sajnos nem tudok ott lenni, de lélekben veletek leszek. Mit jelent ez? Nem leszek ott. Igaz? Mert a lelkem, ember vagyok, ott van, ahol a testem van. Lehet, hogy közben eszembe jutnak a többiek, de én akkor is itt vagyok. És Isten pedig azt mondja, hogy azt add, amit van, ami fölött rendelkezel. Aki vagy, te kell lesz nekem. Benned gyönyörködöm. Mi lehet még az akadálya? Azt gondolom, ez is egy fontos szempont. Lehet, hogy nem tudok bízni az Istenben. Miért bízzak meg abban a valakiben, aki ilyen nagyot kér tőlem? És valójában érthető. Kicsit olyan ez, mint hogyha talán lehet, hogy el is hangzott valamelyik korábbi istentiszteleten, hogy olyan ez, mint hogyha aláírnánk egy csekket, ami nincsen még kitöltve. Honnan tudjam, hogy Isten mit fog majd fölé írni? Én odaírom nagyvonulóan a nevemet, és azt mondom, hogy Uram, téged követlek, tiéd vagyok, odaszállom az életemet neked, legyen, aminek lennie kell, és ki tudja, hogy Isten mit fog kérni tőlem? Milyen körülmények közé fog majd engedni? Biztos, hogy akarom én ezt vállalni? A függetlenség feladása kicsit olyan, mint amikor a kormányt átadjuk valakinek, és mi pedig az anyós ülésre ülünk. Hát amíg az ember nem vezet, addig ez nem egy nagy áldozat, és nem is éljük meg olyan tragédiaként. De amikor az ember hozzászokott, hogy amikor halad az autó, akkor általában az én kezemben van a kormány, akkor ez bizony néha tud nehéz lenni. Nehéz az anyós ülésen csöndbe maradni. Mindenképpen egy bizalmi helyzet. A feleségemre, a gyerekemre vagy a barátomra bízom a vezetést, és ezzel tulajdonképpen az életemet is. És amikor ott ülök az anyós ülésen, akkor hát ott még mindig lehetne kapálózni a másik oldalról, de hogyha ő vezet, akkor én meghozom azt a döntést, hogy akkor most az ő kezében van. Ide ültem, ezt választottam. Kiengedem a kormányt a kezemből, az ő kezében vagyok. És hát így vagyunk Istennel is, hogy kiengedem az életem irányítását, a kormányt a kezemből. Ő vezet, de hadd mondjam azt, hogy nagyobb biztonságban vagyok, mint egy barát, vagy egy házastárs, vagy egy fiú, vagy szülő mellett az anyós ülésen, mert Isten nagyon jó sofőr. Úgyhogy, hát na, ebben nyugodjunk meg, vagy ezzel bátorítom saját magunkat, hogy levehetjük a kezünket a kézifékről. Hogyha egyszer úgy döntöttünk, hogy Isten ül a vezető székében, akkor ő tudja, hogy hova akarja vezetni az életünket. És lehet, hogy lesz egy-egy olyan kanyar, amikor nem értjük, hogy most miért pont erre fordultunk. Legyen elég az, hogy ő ismeri a következő kanyart is, meg az út végét is, és tud vezetni. Mi lehet még az akadálya az önmagam odaszállásának? Elképzelhető az, hogy mondjuk valakinek a szájából elhangzik, hogy de hát ezen már túl vagyunk. Hát 1000 éve megtértem. Hát nagyon jó, hogyha megtértem. Nagyon jó, hogyha az életemben már volt egy ilyen döntés, hogy Uram, nem én akarok tovább vezetni, tiéd az életem. Pál arról beszél, hogy szálljátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És hát ugye ez a gond az élő áldozattal, hogy az le tud mászni az oltárról. Elképzelhető, hogy már odaszántam valamikor az Istennek az életemet, de aztán utána hát olyan ágas-bogas az élet, hogy ripsz-ropsz azon kapom magam, hogy megint én fogom a kormányt, megint beleavatkozok, megint húzok egy féket, hogy nem, Istenem, itt most lassítsunk, ez nem mehet így. Ne haragudj, ezt azért nem kérhetett tőlem, pont őtőle kérjek bocsánatot. Mikor közben, hogy belém lépett a múltkor? Az biztos, hogy én az apámnak nem. Az biztos, hogy én a házastársamnak ezek után tuti, hogy nem. És hogy milyen gyakran vannak mégis beleavatkozásaink. Az élő és szent áldozat akkor kerül bemutatásra, hogyha újra és újra megfogalmazódik ez a döntés, hogy igen, én még mindig azon az oltáron vagyok. Én még mindig oda akarom adni magamat az Istennek. Én még most is, akkor, amikor esetleg nem biztos, hogy értem őt. Nem, elengedem ezt, hogy nem akarok mindent felfogni. Nem akarok okosabb lenni az Istennél. Ha erre vezet, akkor lehet, hogy most megelégszem azzal, hogy azt mondja, hogy bármilyen körülmények között veled leszek. Én ott leszek. Ha nem értesz, akkor is ott leszek. Jézus ezt a paradoxont mondja, aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, az megmenti. Testvérek, lássuk meg azt, hogy Jézus ezt nem kívülről mondja. Az a Jézus mondja ezt, az a Jézus hív erre, aki mindent elvesztett, érted. Aki úgy jött el erre a földre, hogy ő aztán igazán megtarthatta volna az életét, aki igazán kihasználhatta volna az isteni erejét, de önként az ő szuverén döntésének következtében mindent letett, mindent odaadott. És még egy adalék, amikor bennünket kér, az egész lényemet kéri, mikor a függetlenséget feladását kéri, akkor nem lehetetlent kér. Hanem azt mondja, hogy a Szent Lelkével megújítja az értelmünket, ez a vége ennek a felolvasott igének, megújítja az értelmünket, és tudni fogjuk, mi az Isten akarata, gyönyörködni abban, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Magamból nem tudnám kipréselni. De Isten erre a kalandra hív bennünket, hogy vele, az ő szent lelkének a munkája nyomán újra és újra megvívni mindig a soron következő harcot. Istenem, ezt a területet szeretném neked adni. Melyik az a terület, amit Isten most a te szívedre szeretne helyezni? Méltó a bizalmadra, tett próbára. Amen. Válaszoljunk most egy énekkel. Az ígére a 73-as számú énekünket énekeljük.
Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus, életem forrása van. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, érted épül, neked ég a tűz bent, oltára élet. Ez a hús, vér, templom, téged dicsér, szívem minden húrja, rólad muzsikál. Nekem nincs már rajtad kívül, Jézus, életem forrása volt. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram. Ez a hús, vér, neked ég a tűz bent, oltárainál. Ez a hús, vér, templom, téged dicsér, szívem minden húrja, rólad muzsikál. Ez a hús, vér, templom, érted épül, neked ég a tűz bent, oltárainál. Ez a hús, vér, templom, téged dicsér, szívem minden húrja, rólad muzsikál.
Édesatyán, köszönjük neked azt, hogy az ének is segít kimondani a mi odaszánásunkat. Köszönjük neked, hogy adsz a kezünkbe ilyen eszközöket is, és kérünk téged azért, hogy ne csak a szánkkal tudjuk ezt mondani, hanem te érintsed meg a szívünket is. Nagyon köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem zsákba macskát árulsz nekünk. Azt ugyan nem mondod meg mindig, hogy neked való odaszánt élet során mi lesz mindig a 3, meg a 4, meg a 10 lépéssel előttünk álló szakaszon, de hogy te ott is velünk leszel, az egészen biztos. És hogy arra a te neved a garancia, hogy te nem fogsz megváltozni, te nem fogsz cserben hagyni, te nem fogsz lemaradni tőlünk egy kanyarban, nem fogsz kisemmizni bennünket, és nem fogsz kárt okozni. Urunk, kérünk téged ezért, hogy a te szent lelkeddel építsed a bizalmunkat, és hódítsd meg a szívünket. Könyörülj meg a mi fogságba esett akaratunkon is. Látod, hogy sokszor látjuk is, hogy nálad van az életünk kulcsa, hogy szeretnénk is téged követni, de mégis olyan dolgok kötöznek bennünket, amelyektől nem tudunk szabadulni. Urunk, kérünk, hogy leplezd le a mi bálványainkat, leplezd le a szemeink előtt, és mutasd meg azt, hogy hol vagyunk rabszolgák, ahelyett, hogy szabad emberek lennénk. És hisszük, Urunk, hogy a te kereszten bemutatott áldozatod erre is elég, hogy te el tudod vágni a láncokat, a kötelékeket, hogy évtizedes rabságokból tudsz felszabadítani. Urunk, ezért kérünk téged, és hozzuk eléd a mi nyomorúságunkat, hozzuk eléd a bálványainkat, hozzuk eléd azokat a rabtartóinkat, akik ugyan nagyon úgy tűnik, hogy sokat adnak nekünk, de valójában mégis kisemmiznek. Urunk, sokat szenvedtünk már tőlük, lehetnek ezek indulataink, lehetnek ezek szenvedélyeink, lehetnek igazsághoz való ragaszkodásaink, büszkeségünk, megbocsátani nem akarásunk, és ki tudja még mi minden. Hiszük, Urunk, hogy te le tudod leplezni ezeket. Imádkozunk azért, hogy te legyél az, aki elvágod ezeket a láncokat. És köszönjük, Urunk, hogy most fontosnak tartottad, hogy ezen a mai délelőttön erről szóljál hozzánk a te igédből. Te tudod csak, hogy az életünk melyik pontját szeretnéd most megérinteni. Kérünk azért, hogy most, amikor csöndben leszünk, amikor az énekek vezetnek bennünket, és előtted állunk, akkor a te szent lelked indítsa a gondolatainkat, irányítsa a gondolatainkat, vezesse az akaratunkat is. Hadd tudjunk neked megnyílni, hadd tudjunk olyan dolgokat behozni a veled való beszélgetésnek a közegébe, ami eddig talán elhallgatott dolog volt, amit talán szégyeltünk magunk előtt is bevallani, amiről mindig azt gondoltuk, hogy ha ez eléd kerül, te undorral fordulsz el tőlünk. Kérünk azért, hogy hadd tudjunk most annyira megbízni benned, hogy az életünk fájó vagy akár szennyes dolgait is tudjuk eléd hozni. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te adsz segítőtársakat is mellénk, hogyha te erre felindítasz bennünket, hogy most akár az imádkozó párosoktól is kérjünk ilyen segítséget, hogy valamilyen megvallásban vagy segítségkérésben ők is mellettünk álljanak, és a jelenlétük is egy pecsét legyen előtted, akkor indíts minket a léptekre is, és add a bátorságot, hogy gyávaságban ne futamodjunk meg olyan út elől, amire te hívni akarsz bennünket. Szeretnénk egyre jobban megismerni, gyönyörködni benned, szeretnénk beléd szeretni, és szeretnénk jobban megszeretni, mint akár saját magunkat, vagy a dédelgetett kincseinket is. Köszönjük, Urunk, hogy a te szent lelked által az lehetséges. Kérünk, hogy most cselekedjél. Amen.
Begyógyít a sebeink, elveszed a fájdalmaink. A gyengének új erőt adsz, kegyelmesen megújítasz. Az áldott orvos közelít, hogy meggyógyítsa, az áldott orvos eljön, a szíved készen álljon. Az áldott orvos közelít, hogy meggyógyítsa, az áldott orvos eljön, a szíved készen álljon. Begyógyított sebeid, elveszed minden görcseid. Tőled nyerünk csak vigaszt, újra helyre állítasz. Az áldott orvos közelít, hogy meggyógyítson, az áldott orvos eljön, a szíved készen álljon. Az áldott orvos közelít, hogy meggyógyítson, az áldott orvos itt van, a szíved készen álljon. A szíved készen álljon. Figyelve, míg hozzám érsz, és leülsz csendesen. Te felemelsz, hogy egy csúcsokra hájja, te hordozol a hullámokon hát. Erőt adsz a kősziklám a vállad, és az leszel, kinek megálmodtál. Nincs életem e szomjúságom nélkül, te rád úgy vágyik nyugtalan szívem. De hogyha jössz, és rám zúdított fényed, a végtelen kitárul előttem. Te felemelsz, hogy egy csúcsokra álljon, te hordozol a hullámokon át. Erőt adsz a kősziklám a vállad, és az leszel, kinek megálmodtál. Te felemelsz, hogy egy csúcsokra álljon, te hordozol a hullámokon át. Erőt adsz a kősziklám a vállal, és az leszel, kinek megálmodtál. És az leszel, kinek megálmodtál.
Imádom neved, a személy.
felém meghajol, és hódol neked, teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr, te vagy az
sorsom és a lényem. Jézusi, minden Jézusi, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem. Minden vágyam, tervem, gondolatom, íme átadom, a kezedbe rakom. Minden vágyam, tervem, gondolatom, íme átadom, a kezedbe rakom. Mert hol Jézus az Úr, csak ott van szabadság. És hol Jézus az Úr, csak ott van gyógyulás. Mert hol Jézus az Úr, csak ott van szabadság. És hol Jézus az Úr, csak ott van gyógyulás. Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem. Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem.
Köszönjük, Urunk, hogy hallod az imádságainkat, ismered a szívünk gondolatait. Köszönjük, hogy amit letettünk eléd, azt itt hagyhatjuk, és nem kell tovább cipelnünk, és tőled várjuk a felszabadulást és a boldogságot. Urunk, te azt mondtad, hogy olyan örömöt tudsz nekünk adni, amit a mi kincseink nem tudnak garantálni a mi számunkra, de nálad ott van, és mindezt békességgel együtt adod nekünk. Ebben szeretnénk élni, ezzel indíts haza bennünket, és kérünk, hogy ebből hadd jusson azoknak is, akikkel együtt éljük az életünket, akikkel találkozunk, mindenkivel, akivel kapcsolatba kerülünk. Legyen tiéd a dicsőség a te szabadításodért, és hiszük, hogy a mi életünk útja nincsen rejtve előtted. Imádkozunk azokért is, akik nagyobb terheket hordoznak nálunk, akik esetleg nem is tudnak eljönni, akik esetleg csak a képernyők előtt követnek figyelemmel bennünket, vagy azért, mert veszélyeztetettek, vagy azért, mert esetleg betegek. Imádkozunk gyógyulásért, imádkozunk azért, hogy a betegség és a veszély idején is legyél te az ő erősségük. Hiszük, hogy te otthon is Isten vagy, hogy a te hatalmadhoz a lakásunkban sem fér kétség, ha tudjunk benned bízni, rád nézni. Hiszük, hogy nagyobb vagy a koronavírusnál, hiszük azt, hogy tudod, hogy meddig engeded ezt, és eljön majd az, az idő, és amikor azt mondod, hogy eddig és ne tovább. Imádkozunk azért, hogy ha neked kedves, akkor ez minél hamarabb megtörténhessen. Könyörgünk azokért, akik ezen fáradoznak, hogy minél hamarabb megoldást lehessen találni erre a betegségre, áld meg az ő munkájukat, irányítsad az ő gondolataikat. Imádkozunk mindazokért, akik tartják a frontot, és lelkesítenek, gyógyítanak, erőt adnak másoknak, legyél te az ő erősségük. Kérünk a gyászolókért, kérünk a te vigasztalásodért, és kérünk azért a bizonyosságért, hogy te a halál fölött is Úr vagy, hadd lássanak téged, hadd lássák azt, hogy az életnek nincsen vége akkor, amikor el kell búcsúzni itt a szeretteinktől. Tiéd a szívünk, szeretnénk neked örülni, és veled megtelve a te lelkeddel hazamenni innen. Legyen tiéd a dicsőség mindenért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva énekeljük most Isten tiszteletünknek a záróénekét. 264. dicséret, áldjad én lelkem, és majd fennállva kérjük az áldást is.
Irgalmát naponként tölti ki rád, áldását mindenben érzed. Áldjad őt, mert csodaképen megalkotott téged, megkísér utadon, tőle van testi épség. Örömöd, szárnyával takarva védett. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmadja bőven rád árad. Lásd, mit tehet, jóság
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot kívánunk!